Tizedik fejezet. A helyőrség izgatott lármától zsongott, ahogy az atrebátok szemügyre vették a felszerelésüket. Makro és Kato egész délelőtt a szállásmester asztalánál ültek a főparancsnokság épületében, gondos feljegyzést készítve a benszülötteknek kiadott minden felszerelési tárgyról, ami elhagyta a raktárt. Silva, aki alaposságának és rendszerető természetének köszönhette beosztását, mindenről hivatalos iratot készített. Egy másik életben kiváló ügyvéd lehetett volna belőle. Minden egyes atrebát katonát karddal, karthüvellyel, derékszíjjal, csizmával, tunikával, sisakkal és pajzsal láttak el a helyőrség hatalmas raktáraiból. Nem a légiók négyszögletű pajzsait kapták, hanem az auxilia használta ovális változatokat. Páncél azonban nem jutott, mivel abból nem volt tartalék a raktárakban. Hajító dárdákat is kapniuk kellett volna, de valamelyik ügyetlen rutupiai írnok elfelejtett rögzítő peckeket küldeni a vashegyekhez és a fanyelekhez.
Csak tudjam meg, ki a felelős ezért, morogta Makro. Esküszöm, amint előkerülnek azok a szegecsek, a padlóhoz szegezem velük a golyóit.
Kato arca együttérzően összerándult.
Semmi közöm az ügyhöz, vonta meg a vállát Silva azok maga biztosságával, akik bizonyítani tudják a szavaikat. Valaki biztosan elírt valamit a főparancsnokságon. Lehet, hogy a szegecsek itt vannak valahol az egyik raktárban, csak éppen rossz néven vettük át. Majd szólok néhány emberemnek, hogy nézzenek utána.
Makro elégedetten bólintott.
Ennek ellenére úgy vélem egyelőre, abba hagyhatjuk a dárdahajítási kiképzést. Inkább összpontosítsunk a többi gyakorlatra. Készen vannak a hadi jelvények?
Kato bólintott.
Mit használtál fel hozzájuk?
Tinkomius szerzett néhány fafaragványt az egyik épület oromzatáról.
Az egyik épület oromzatáról? De mégis kiéről?
Azt mondta, Verikának úgysem fognak hiányozni.
Ó, nagyszerű.
Minden esetre szereztünk egy farkas fejet és egy vatkan fejet. Nos, tulajdonképpen disznó fejet, de rátetettem egy pár sátorcöveket agyargyanánt. Mindkét fejet bearanyozták. Szépen mutatnak. Ráerősítettem őket egy-egy tartalék vexilliumra, a bőrzászlókra pedig ráfestettem, hogy egy és kettő atrebátok. Makro fagyos tekintettel nézett a fiatalemberre.
Vexilliumokat használtál?
Sietnem kellett.
De azokat a császár keze érintette,
háborodott fel Makro.
A felébe. Ha ez kiderül?
Ha te nem mondod el senkinek, akkor én sem.
Makro próbált úrra lenni a ragján.
Esküszöm, Kato, ha nem lábadoznál még mindig, akkor addig püfölném a fejed. Gyerünk!
Folytatta beletörődve.
Menjünk, nézzük meg őket!
Kato elzárta az iratokat egy ládába, és követte felettesét a gyakorlótérre. Odakint zűrzavar uralkodott. A kiképzők fel alá rohangáltak embereik között, hogy azok megigazítsák szíjaikat, megmutatva nekik, hogyan kell helyesen viselni a kardot, és tudomást sem vettek azokról, akik a csizmáik miatt panaszkodtak. Makro adott egy kis időt embereinek, hogy befejezhessék a készülődést, aztán mély lélegzetet vett.
Felsorakozni!
A benszülöttek mostanra megtanulták a dolgokat, ezért a színes karokra nem volt szükség. Sietve elfoglalták a helyüket, és kiegyenesítették a sorokat, megfelelő távolságot hagyva egymás között. Minden egyes centúria 10 szakaszból állt, és egy-egy légionárius vezette őket, akiket Makro választott ki a feladatra. Mindkét korsz 6 centúriából állt.
Kik azok a bohócok?
Intett Makro a gyakorlótér két oldalán álló harcosok kis csapatai felé.
Lovas felderítők, ura.
Lovas felderítők. Nem hiányzik véletlenül valamiük?
Tinkomius odalépett Makro mellé.
Verika, ígért nekünk néhány lovat. Holnapra itt lesznek.
Rendben.
Beszéltem vele a hadi jelvényekről is. Arra gondoltam, az emberek harci kedvének azt tenne a legjobbat, ha a hadi jelvényeket a király adná át. Már üzentem neki, hogy készen állunk a ceremóniára. Hamarosan ideér.
Ez nagyon kedves lenne tőle,
jegyezte meg Makro csípősen.
Gondoltatok már arra, kik legyenek a zászlóvivők?
Csak egyetlen név jut eszembe, felelte Kato. Bedriacus.
Tinkomius hitetlen kedve felnevetett.
Bedriacus?
Miért ne? Te mondtad, hogy nagyon erős és nem könnyű a földre gyűrni. Igen, de ráadásul így nem fogja megbontani az alakzatot. Ez döntő érvnek bizonyult. Tinko Mews beleegyezően bólintott.
Rendben,
folytatta Makró.
Ez eddig egy. Ő a te korszodba kerül, Kátó. Ki legyen a másik?
Mit szólnál ahhoz, ha a te zászlóvivőd Tinko Mews lenne?
Én?
Az Atrebát herceg nagyon gondterheltnek tűnt. Nem miért én, uram?
Makrónak szüksége lesz tolmácsra, nem de? Mi lenne, ha ezt nem dörgölnéd az orrom alá?
Morogta Makró. Megtiszteltetés lenne, sikerült Tinko Mewsnak kimondania.
Ekkörezt elintéztük. Most pedig, mint rangidős tiszt, átveszem az Atrebátok vatkan hadijelvényt hordozó első korszának a vezetését.
Kátó megérintette felettese karját. Megérkezett a király, uram. A kapu felől Verika közeledett gyalogosan, nyomában pompába öltözött Atrebát nemesek tömegével. Kelt a szokás szerint tarka rikító mintázatú ruhát és rengeteg aranyékszert viseltek. Makró pillantása azonnal az ékszerekre tévedt, és gyorsan felbecsülte az értéküket.
Hé, Kátó, szólalt meg halkan. Meggondolod, hogy a durotrigesek is így öltözködnek?
Kátó elnézően mosolygott, és könyökével oldalba bökte Tinko Mewst.
Nem csak tréfál, hozd a hadi jelvényeket. Az irodámban vannak az ajtó mellett.
Mialatt Verika, akire láthatóan nagy hatást tett a díszszemle, lassú léptekkel az egyenruhás katonák sorai felé sétált, Tinko Mews elrohant a főparancsnokság épületébe. Aztán sokkal méltóság teljesebben tért vissza, mindkét vállára egy-egy hadi jelvényt támasztva. Verika, miután befejezte a szemlélődést, odalépett Makróhoz és Kátóhoz.
Gratulálok, Makró Centurio. Félelmetes látvány nyújtanak,
mondta, majd halkan folytatta.
De ugyanolyan jól harcolnak, mint ahogy parádéznak? Hozzáértő véleményedre vagyok kíváncsi. Épp olyan jó harcosok, mint bárkik, akiket eddig kiképeztem. Habár még senkit sem kellett ilyen rövid idő alatt kiképeznem. A legtöbbjük harcnak eddig még a közelébe sem került.
Makró óvatosan vállat vont.
Nem tudok semmi biztosat mondani. Ki kell várnunk a végét, uram? Reméljük, nem kell sokáig várnunk,
mosolyodott el Verika.
Nos, kezdjünk hozzá a ceremóniához.
Az uralkodó a két korsz felé fordult, majd mély lélegzetet véve beszélni kezdett. Kátó meglepődött Verika zengő hangja hallatán, és bár nem értett minden szót, a szónoklat csodálatosan hangzott. Fénykorában Verika bizonyára nagy hatással lehetett a sziget lakóira. Mégis volt valami nagyon ismerős abban, ahogy beszélt. Valami, amit Kátó nem tudott hová tenni, és amint az emlékeiben kutatott, úgy vélte, hallott már ilyen beszédet. Aztán hirtelen ráeszmélt, hogy ez bizony nem adottság, hanem görög szónoklattan, csak éppen egy másik nyelvre alkalmazva. Még nagyobb tisztelettel nézett az Atrebát királyra. Milyen sokoldalú ember és milyen hatalmas tudással bír. Verika érzelmekkel teli hangon fejezte be a katonáihoz intézett beszédet. Kátó csak ekkor vette észre, hogy a mellette ácsorgott Tinko Mews kifejezéstelen arccal bámulja a földet. Ez Makrónak is feltűnt, és Kátó tekintetét elkapva felvonta a szemöldökét. Ám Kátónak nem voltak kétségei az ifjú Atrebát nemes felől. Úgy vélte, bizonyára csak első csatája miatt nyugtalankodik.
Lásd a csatát, hogy láthasd az embert.
Biztosra vette, hogy Tinko Mews megállja majd a helyét. Amint Verika befejezte a beszédet, a katonák önkéntelenül is felújongtak, előhúzva és felemelve a kardjaikat. Kátó végig pillantott a két korsz pengeinek csillogó sorain.
A hadi jelvényeket, ha kéretem,
kiáltott hátra Verika a válla felett.
Edd csak ide őket,
parancsolta Makró, mivel ráeszmélt, milyen nevetséges lenne, ha Tinko Mews átadná az uralkodónak a hadi jelvényeket, majd az egyiket rögtön vissza is kapná. Az ifjú nemes engedelmeskedett a parancsnak, aztán odébb lépett, míg Makró olyan szertartásosan, ahogy csak tudta, átadta a vatkan fejes hadi jelvényt az Atrebát királynak. Verika megmarkolta a fanyelet és a magasba emelte a hadi jelvényt, mire a katonák ismét felújjongtak, ezúttal még a korábbinál is hangosabban. Ahogy az éjjelzés alább hagyott, Tinko Mews előre lépve meghajolt a nagybátyja felé, majd előre nyújtotta a kezét. A katonák elnémultak, és várakozva nézték, mi történik. Az uralkodó ünnepélyesen átnyújtotta a hadi jelvényt, aztán megmarkolta Tinko Mews vállát, és két oldalról arcon csókolta unoköcsét. Az ifjú mindkét kezével megszorította a fanyelet, majd megfordult, és elfoglalta helyét a vatkan korsz sorai előtt.
Ahogy Makro átadta a farkas fejes hadi jelvényt az uralkodónak, Kato parancsot kiáltott.
Bedriacus, lépj elő!
Egy pillanatig senki sem moccant, végül a Bedriacus mögött álló katona kissé meglökte a vadászt. Bedriacus előre lépett, és olyan feszes léptekkel, amennyire csak tőle tellett, odamasírozott a királyhoz. Ennek ellenére, abban a pillanatban, amikor átnyújtották neki a hadi jelvényt, vad mosoly terült szét az arcán, és töredezett fogai megcsillantak a napfényben. Aztán a farkas korsz felé fordulva, újra és újra a magasba lendítette a hadi jelvényt. Újabb öröm újongás csapott fel, miközben Bedriacus visszaszögdécselt bajtársaihoz.
De biztos, hogy ez bölcs döntés volt? Kérdezte Makro mormogva.
Mint azt már mondtam, így legalább nem lesz útban. Ráadásul most, hogy neki adták a hadi jelvényt, azt hiszem, meg kell ölni, hogy bárki is elvehesse tőle.
Jól van.
Kato hirtelen észrevette, hogy egy sárfoltos ruhájú férfi tör utat a nemesek között Verika felé. A királyhoz érve előre hajolt, hogy szavait az újongás közepette is hallani lehessen. Verika figyelmesen hallgatta a férfit, majd, amint az befejezte a mondandóját, intett, hogy távozhat. Aztán izgatottan csillogó szemekkel a két centúrió felé fordult.
Azt hiszem, hamarabb kiderül, milyen bátrak is a katonáim, mint ahogy azt gondoltuk.
Makro már sejtette, milyen üzenet érkezett az imént, és nem tudta elrejteni az izgatottságát.
Portjára indultak a durotrigesek?
Verika bólintott.
Felderítőnk rábukkant egy hadoszlopra egy napi lovaglásra délfelé. Szinte biztos, hogy a következő hadtáp oszlopra vadásznak. Fogadni mernék rá.
A csata kilátása miatt Makro már oda sem figyelt az illemszabályokra.
Mennyien vannak? A felderítő azt mondja, nem egészen 500-an. Nagyrészt gyalogosok, néhány lovassal és harci szekérrel. Csodálatos,
dörzsölte össze Makro a tenyerét.
Egyszerűen csodálatos.